Erich Kästner, Emil és a detektívek. Felolvassa Szervét Tibor. A mese még nem kezdődik el. Nektek nyugodtan megmondhatom, ez a dolog Emillel teljesen váratlanul ért. Tulajdonképpen egészen más könyvet akartam írni. Olyan könyvet, amelyben a tigriseknek rémületükben a foguk is vacog, a datolyapálmák kókuszdiói pedig lúdbőrösek az iszonyattól. Szerepelt volna továbbá egy Petrezselyem nevezetű fekete-fehér kockás kis kanibállány, aki átúszta a nagy vagy csendes óceánt, hogy Amerikában a Drinkwater cégnél egy fogkefét vásároljon. A kis kanibállánynak természetesen csak a keresztneve lett volna Petrezselyem. Egy szóval egy igazi déltengeri regényt akartam írni. Tudnélik, egy pofaszakállos úriember egyszer azt mondta nekem, hogy ti, gyerekek, az ilyesmit olvassátok a legszívesebben. Az első három fejezetet már tető alá is hoztam. Hollócsonta nagyfőnök, akit egyébként gyorspostának is neveztek, épp elkattintott a forró sült almával töltött bugylibicskájának biztonsági zárát, személyhez emelte fegyverét, hidegvérűen célzott, s amilyen gyorsan csak tudott, 397-ig számolt. És egyszerre csak azon vettem észre magam, hogy nem tudtam, hány lába van a cethalnak. Lefeküdtem a padlóra, mert ott tudok a legjobban gondolkodni, és gondolkodni kezdtem. De ezúttal ez sem segített. Megnéztem a lexikont, természetesen a megfelelő kötetet, de egy árva szót sem találtam róla. Holott okvetlen bizonyosságot kellett szereznem a dologban, ha tovább akartam írni a regényt. Egészen pontosan tudnom kellett, hogy hány lába van a cethalnak. Mert mi történik, ha ebben a pillanatban a cethal egy nem létező lábával lép ki az őserdőből? Hollócsonta nagyfőnök, akit egyébként gyorspostának is hívnak, sosem találta volna el. S ha nem találja el a forró sültalmával a cethalat, a Petrezselyem nevű fekete-fehér kockás kis kanibállány soha életében nem találkozik Léman nénivel, az aranymosónővel. S ha Petrezselyem nem találkozik Léman nénivel, soha életében nem kapja meg azt az értékes utalványt, amelyet Amerikában, a Drinkwater cégnél fel kell mutatni. Ha az ember ingyen akar hozzájutni egy vadonatúj fogkeféhez, s akkor... Déltengeri regényem tehát úgy szólván zátonyra futott a cethal lábán. Pedig mekkora örömmel készülöttem rá. Remélem, ezt ti is megértitek. Szörnyen sajnáltam a dolgot. Fidel Bogen kisasszony pedig majd elsírta magát, amikor megmondtam neki. De mégsem sírt, mert épp vacsorára kellett terítenie, tehát későbbre halasztotta a sírást. Később pedig elfeledkezett róla, ilyenek a nők. A könyvnek Petrezselyem az őserdőben lett volna a címe. Első rangú cím, nem igaz? És íme most az első három fejezet az íróasztalom egyik lába alatt hever, hogy az asztal ne billegjen. De hát ez a dolga egy regénynek, amely a déli tengereken játszódik? Nittenfür, a fizetőpincér, akivel néha eltársalgunk munkáimról, néhány nap múlva megkérdezte, hogy jártam-e már ott lenn. Hol lenn? Kérdeztem. Hát ott lenn, a déli tengeren, meg Ausztráliában, meg Szumátrán, meg Borneón, és így tovább. Még nem jártam, mondtam. Miért kérdi? Mert az ember csak olyasmiről írjon, amit maga is látott. Így szólt a felelet. De engedelmet, kedves jó Nittenfür úr. Ez világos, mint a vakablak, mondta ő. Neugebaueréknak volt egyszer egy háztartási alkalmazottjuk. Tudja, ők is ide járnak hozzám. Egy szóval, volt egy háztartási alkalmazottjuk, aki nem tudta, hogyan kell libát sütni. Karácsonykor pedig az történt, hogy estére Neugebauerné vett egy libát, s mi alatt ő a városban járt, a háztartási alkalmazott megsütötte. Mondhatom, nagy meglepetés volt. A háztartási alkalmazott a libát úgy, ahogy azt a piacon megvették, tollastul berakta a sütőbe, nem kopasztotta meg, nem perzselte le, nem belezte ki. Megsúghatom magának, irtózatos lett. Hát aztán mondtam én. Csak nem akarja azt állítani, hogy a libasütés meg a könyvírás egy és ugyanaz a dolog. Már ne vegye rossz néven, kedves Nittenfür úr, de most gyorsan kacagnom kell. Megvárta, amíg befejeztem a kacajt, igaz, nem volt hosszú. Aztán azt mondta. A maga déli tengere a korallzátonyokkal s az emberevők minden pereputjával együtt, az a maga libája. A regény pedig, amelyben meg akarja sütni a nagy vagy csendes óceánt, meg Petrezselymet, meg a tigriseket, az a maga sütője. S ha nem tudja, hogy az ember hogy süti meg az ilyesmit, akkor abból bődületes bűz lesz. Csak úgy, mint Neugebauer-é konyhájában. De hiszen így dolgozik minden író, kiáltottam. Jó étvágyat. Ezen egy ideig eltűnődtem. Aztán újra nekikezdtem a társalgásnak. Nitenfür úr, ismeri Schillert? Schillert. Azt a Schillert, aki csapos az erdei borozóban? Dehogy azt, mondtam én, hanem Schillert a költőt, aki 100 évvel ezelőtt vagy egy tucat darabot írt. Vagy úgy, a Schillert, akinek annyi szobra van. Azt. Az írt egy darabot, amely Svájcban játszódik, és úgy hívják, hogy Tell Vilmos. Az én időmben az iskolában dolgozatokat írtunk róla. Mi is? Mondta Nitenfür. A Tell Vilmost ismerem. Óriási dráma, igaz? Óriási! Azt meg kell hagyni a Schillernek. Ami igaz, az igaz. De a dolgozatírása szörnyű volt. Az egyiknek az volt a címe, hogy miért nem reszketett Tell Vilmosnak a keze, amikor az almát célba vette. Én akkor bedaciztam. Ami az iskolai dolgozatokat illeti, abban sohasem voltam erős. Engedjem már vissza a szónoki emelvényre, mondom én. Lássa, Schiller életében nem volt Svájcban, és a darab mégis szó szerint egyezik az igazi valósággal. Nyilván elolvasott előbb egy néhány szakácskönyvet, vélte Nitenfür úr. Szakácskönyvet? Azt, amiben minden szükséges tudnivaló benne van. Hogy milyen magasak a hegyek Svájcban, s mikor olvad a hó, s hogy milyen az időjárás, amikor a Genfitó fölött zivatar van, s hogyan, miképpen esett, amikor a parasztok fellázadtak Gessler kormányzó ellen. Abban igaza van, mondom én. Schiller tényleg olvasott egyetmást. Lássa, mondja Nitenfür úr, s szalvétájával egy legyet kerget el az asztalról. Lássa, ha maga is így tenne, s előbb elolvasna egy csomó könyvet, akkor megírhatná azt az ausztráliai kenguru regényt. Mi a csodának írnám akkor, mondom én. Ha volna pénzem, akkor szívesen odautaznék egyszer, pontosan megnéznék mindent. Abban a percben, ahogy pénzem lenne, de könyveket olvasni. Adok magának egy első rangú tanácsot, mondja Nitenfür úr. Írjon olyasmiről, amit ismer. Írjon a föld alattiról, szállodákról, meg egyéb ilyen dolgokról. És írjon gyerekekről. Olyanokról, akikkel naponta találkozik az utcán. Olyan gyerekekről, amilyenek mi voltunk egyszer. Igen ám, mondom én. De nekem egyszer egy pofaszakállas úr, aki a gyerekeket úgy ismerte, mint a saját tenyerét, azt mondta, hogy az ilyesmi nem tetszik a gyerekeknek. Szamárság, dörmögi Nitenfür úr. Maga csak bízzék bennem, nekem is vannak gyerekeim, 2 fiam, 1 lányom. És ha azoknak vasárnaponként elmesélem, hogy mi történt itt a kocsmában, hát vihognak a gyönyörűségtől. Ha valaki meglóg a cehkel, vagy azt mondom el, amikor egy részeg vendégem egy nyaklevest akart lekenni a trafikos fiúnak, s helyette egy finom hölgyet ütött kupán, aki véletlenül épp arra járt, ha ezeket beszélem el nekik, hát az én srácaim úgy figyelnek, mintha a pincéből szólna a mennydörgés. Hát, ha úgy gondolja, Nitenfür úr, mondom én habozva. Megsúgom magának. Úgy gondolom, Kestner úr arra mérget vehet. Mondja ő, és azzal eltűnik, mert az egyik vendég késsel csörgeti a poharat, és fizetni kíván. És így történt, hogy megírtam ezt a történetet csupa olyan dologról, amelyeket mi, már mint ti és én, igen jól ismerünk. Megírtam csak azért, mert Nitenfür úr a fizetőpincér így kívánta. Először hazamentem, leültem az ablakpárkányra, s kinéztem az utcára, abban reménykedve, hogy hát, ha ott lenne a sarkon, épp most fordul be a mese, amelyet kerestem. Ha történetesen befordult volna, akkor leintek neki, és azt mondom, ugyan kérem, ugorjon már fel egy percre, meg szeretném magát írni. De a mese csak nem jött, én meg fáztam. Ezért dühösen becsuktam az ablakot, és 53-szor körülszaladtam az asztalt, de ez sem segített. Tehát megint csak lefeküdtem a padlóra, s azzal vertem el az időt, hogy iszonyúan gondolkodtam. Ha az ember a padlón fekszik, az egész világ egyszer csak megváltozik körülötte. Mit lát az ember? Széklábakat, papucsot, cigarettahamut. A szőnyeg mintáit, port, asztallábakat, s megtalálja a dívány alatt a bal kézre való kesztyűjét is, amelyet már 3 napja hiába keres a szekrényben. Így feküdtem én, mohó kíváncsisággal eltelve a szoba padlóján, s a változatosság kedvéért alulról felfelé nézegettem a tájat. S legnagyobb meglepetésemre megállapítottam, hogy a székeknek szép kerek lábikrájuk van. Kemény, gömbölyű, barna lábikrájuk, mintha négerek volnának, vagy barna harisnyás iskolás gyerekek. És mi alatt javában számolgattam a széklábakat és az asztallábakat, hogy megtudjam, hány néger, illetve iskolás gyerek tartózkodik a szobában, egyszerre csak eszembe jutott ez az Emillel való dolog. Lehet, hogy azért, mert barna harisnyás iskolás gyerekekre gondoltam. Akárhogy volt is, az biztos, hogy épp abban a szempillantásban jutott az eszembe, amikor a padlón feküdtem, és a széklábakat és az asztallábakat számoltam. Fekve maradtam. Nem mozdultam. Mert az emlékekkel és az ötletekkel úgy vagyunk, mint a megvert kutyákkal. Ha az ember egy hirtelen mozdulatot tesz, vagy megszólítja őket, vagy meg akarja őket simogatni, híj, már is kereket oldanak. És az ember belezöldül, mire újra a közelükbe kerülhet. Tehát mozdulatlanul, moccanás nélkül feküdtem a padlón, s barátságosan rámosolyogtam az ötletre. Bátorítani akartam. Meg is juhászodott. Hozzám való bizalma visszatért. Egy lépést tett felém, majd még egyet. Erre megfogtam a nyakánál. A markomban volt, már tudnélik a nyaka. És egyelőre ennyiben is maradtunk. Mert nagy különbség van a között, hogy az ember egy kutyát kap el a nyakánál, vagy pedig egy mesét, amelyre homályosan emlékszik. Ha az ember egy kutya nyakát tartja a markában, akkor a nyakkal együtt az egész kutyát fogja, a farkát, a pofáját, a lábait, és minden egyebet, ami az élő súlyához hozzátartozik. Emlékeket másképp kell befogni. Részletenként. Előszörre mondjuk, a hajukat kapja el az ember. Ehhez csatlakozik a bal elülső láb, aztán a jobb, aztán az egésznek a feneke, aztán a hátsó lábak, részletenként. És ha már az ember azt hiszi, hogy az egész mesét a kezében tartja, akkor egyszerre csak a markába repül még egy elfelejtett fülcimpa. De végül is, ha az embernek szerencséje van, a markában tartja az egészet. Egyszer moziban láttam valamit, ami élénken emlékeztetett arra, amit az előbb mondtam. Egy férfi állt a szobában, inkben gatyában. Egyszerre csak kinyílt az ajtó, berepült egy nadrág, ezt felhúzta. Aztán bezuhant a bal cipője, aztán a sétabotja, a nyakkendője, a gallérja, aztán a mellénye, az egyik harisnyája, a másik cipője, a kalapja, a kabátja, a másik harisnyája, a szemüvege. Nézni is rossz volt. De végül is a férfi annak rendes módja szerint fel volt öltözve. Pontosan így jártam a magam meséjével is, amikor a padlón feküdtem, a széklábakat számolgattam, és közben Emilre gondoltam. Bizonyára veletek is megesett már az ilyesmi. Feküdtem a padlón, gyűjtögettem az emlékeket, amelyek jobbról, balról, minden oldalról a fejembe gyűltek, ahogy az jóra való emlékekhez illik. Végül is minden együtt volt. A mese összeállt. Most már semmi egyéb dolgom nem volt, mint hogy leüljek, és sorjában mindent leírjak. Ezt tettem. De még mielőtt írni kezdtem, még gyorsan elvégeztem egy másik tennivalómat. Sorjában feljegyeztem a mese részleteit abban a sorrendben, ahogy az ajtón át beröbdöstek hozzám, amíg végül is össze nem álltak egy egészé. A balcipőt, a gallért, a sétabotot, a nyakkendőt, a jobb harisnyát, stb. A mese, a regény, az elbeszélés mind hasonlít az élőlényekhez. És könnyen meg lehet, hogy maguk is élnek. Van fejük, lábuk, vérkeringésük, és fel is vannak öltözve, mint az igazi emberek. És ha az arcuk közepéről hiányzik az orruk, vagy ha két balcipőt húztak, az ember észreveszi, ha jól odafigyel. Mindenekelőtt tehát, mielőtt neki kezdenék a folyamatos mesének, leírom azt a bombazáport, amely az egésznek részleteit, az egyes ötleteket és emlékeket a szobámba és a fejembe zúdította. Talán szemfülesek vagytok, és a különféle elemekből magatok is összeállítjátok a mesét, még mielőtt én elmondanám. Olyasféle munka volna, mintha építő kövekből egy pályaudvart vagy egy templomot kellene felépítenetek, de nincs hozzá tervrajz. A hozzávaló köveket pedig egytől egyig mind el kellene használni. Majd olyan ez, mint egy vizsgafeladat. Brrr, de osztályzat nincs. Hála Istennek! Tehát egy. Emil személyesen. Íme Emil személyesen, sötétkék ünneplő ruhájában. Nem szívesen veszi föl, mondhatnám csak olyankor, amikor muszáj. A kék öltönyök, tudja a csuda, mindig befoltosodnak. És ilyenkor Emil mamája megnedvesíti a ruhakefét, a térde közé állítja a fiút, keféli, súrolja, tisztogatja, és közben mondogatja. Fiam, fiam, hát nem tudod, hogy nincs pénzem arra, hogy még egy ruhát vegyek neked? És ilyenkor Emilnek eszébe jut, persze már későn, hogy a mama egész nap dolgozik, hogy mindkettőjüknek meglegyen a betevő falatjuk, s hogy ő gimnáziumba járhasson. 2. Tisbein néni, Emil mamája, fodrásznő. Amikor Emil 5 éves volt, meghalt az apja, Tisbein bádogos mester. Emil mamája akkor kitanulta a női fodrászatot. Megmossa, meggondolálja az ismerős boltos kisasszonyok és a szomszédasszonyok haját, de ezen kívül főznie is kell, a lakást rendben tartania, a nagymosást is maga végzi. Nagyon szereti Emilt, örül, hogy dolgozhatik, s pénzt kereshet rá. Néha vidám nótákat énekel, néha betegen ágyban fekszik, s ilyenkor Emil tükörtojást süt neki, s maga magának. Kiválóan tud tükörtojást sütni, bifszteket is, jó sok hagymával. 3. Egy meglehetősen fontos vasúti fülke. A vonat, amelyhez ez a fülke tartozik, Berlinbe indul. Minden valószínűség szerint ebben a fülkében már a legközelebbi fejezetek során különös dolgok fognak történni. Nem érdektelen dolog egy ilyen vasúti fülke. Idegen emberek ülnek itt szorosan egymásnak préselve, s néhány óra alatt oly meghitt barátokká válnak, mintha évek óta ismernék egymást. Néha az ilyesmi jól sül el, és az embernek sok örömet elik benne, néha rosszul sül el. Mert nem lehet azt előre kiszámítani, hogy kikkel kerül össze az ember egy vasúti fülkében. 4. Egy kemény kalapos úr. Senki sem ismeri. Igaz, azt tartják, hogy az ember legyen bizalommal mindenkihez, amíg meg nem győződik arról, hogy nem érdemli meg a bizalmat. De azért mégis arra kérlek benneteket, legyetek óvatosak. Mert az óvatosság a szerencse szülőanyja. Azt mondják, az ember jó. Ez valószínűleg igaz. De azért nézzünk a körmére ennek a jó embernek, nehogy idő előtt megromoljon. 5. Kalapocska, Emil unokahuga. A kislánya kerékpáron, Emil Berlinben élő unokahuga. Vannak emberek, akik azt tartják, hogy elég, ha az ember egyszerűen húgomnak nevezi az unokahúgát. Én másképp vélekedem, Tisbeinék is. De akinek az nem tetszik, az az unokahúga szóból egyszerűen kihúzhatja az unokát. Ezen nem veszünk össze. Kalapocska egyébként kedves kislány, és természetesen nem ez az igazi neve. Az édesanyja és Tisbein néni nővérek, a kalapocska csúfnév. 6. A szálloda a téren. Hogy melyik téren? Lehet, hogy a Nollendorf téren, de lehet, hogy a Wittenberg téren. Ami engem illet, én pontosan tudom, hogy hol van ez a bizonyos szálloda, amelyben ennek a történetnek a szereplői úgy találkoztak össze, hogy még csak kezet sem fogtak egymással. Mondom, tudom, hogy hol található ez a szálloda. De a tulajdonosan meglátogatott, amikor meghallotta, hogy könyvet írok a szállodájáról, és megkért, hogy ne nevezzem meg a teret, mert természetszerűen nem jó ajánló levél szállodák számára, ha az emberek megtudják, hogy olyasféle személyek szállnak meg bennük, amilyenekről itt most szó lesz. Ezt beláttam, mire ő elment. 7. A dudás gyerek. Neve Gusztáv, tornában első az osztályban. Miről nevezetes még? Jó szíve van, és egy autódudája. A környék minden gyereke ismeri, és úgy tekinti, mintha az elnökük volna. Ha végigvágtat az udvarokon, s közben a dudáját nyomogatja, valamennyi gyerek félbehagyja azt, amivel épp foglalatoskodik, levágtat a lépcsőn, s megkérdi, hogy mi történt. Gusztáv ilyenkor rendszerint két futballcsapatot állít össze, és az élre állva a játszótérre vonul a fiúkkal. De van úgy, hogy a duda más célra is szolgál, így például az Emillel való dologban is. 8. A kis bankfiók. Minden városnegyedben találunk bankfiókot. Az ember ott folyószámlára beteheti a pénzét, vagy ha már van folyószámlája, akkor kiveheti. Csekket is be lehet váltani. Olykor beállít egy kereskedősegéd vagy egy hivatalnok, s váltópénzt kér 10 márkáért, hogy a pénztárosnőnek legyen apró pénze. Akinek dollárja, svájci frankja vagy lírája van, az beválthatja német pénzre. Olykor még éjnek idején is eljönnek az emberek a bankba, pedig olyankor nincs ott senki, aki kiszolgálna őket. Ezért tehát maguk szolgálják ki magukat. 9. Emil nagyanyja. A legvidámabb nagyanya, akit valaha láttam, pedig épp elég gondja volt hosszú életében. Vannak emberek, akiknek semmi fáradtságot sem okoz, hogy vidámak legyenek. Vannak mások, akiknek ez, akármennyit fáradoznak is, nem sikerül. A nagymama azelőtt Emil szüleinél lakott, de amikor Tisbein bádogos meghalt, Berlinbe költözött a másik lányához. Tisbein néni tudniillik nem keresett eleget 3 személy részére, ezért kell most a nagymamának Berlinben élni. S ha levelet ír, az mindig úgy végződik: én jól vagyok, s hasonló jókat kívánok nektek. 10. Egy nagy napilap szedőterme. Minden, ami a világon történik, belekerül az újságba. Természetesen csak akkor, ha érdekes. Ha 4 lábú borjú születik, az senkit sem érdekel, de ha 5 vagy 6 lába van az illető borjúnak, ami olykor megesik, akkor a felnőttek ezt reggeli közben el akarják olvasni az újságban. Ha Müller úr tisztességes ember, senki sem akar tudni róla. De ha Müller úr vizezi a tejet, s tetejében tejfölnek adja el, akkor bekerül az újságba, akárhogy kapálódzik is. Elmentetek már éjjel egy szedőterem mellett? Csupa zúgás, kopogás, búgás az egész terem. A falak is belereszkednek. Most pedig végre lássunk neki.